Mindig idegen volt. Törhetett érte a frász, nem kerültem közelebb hozzá. Mondom, különben is nehezen esik le nálam a tantusz. El sem tudom képzelni, hogy meghalt. De a férjéről sem hittem. Mit? Hogy képes megölni? Csabi a bajuszát nyaldosta, tűnődésbe merült. Nézze, szólalt meg aztán, én nem vagyok bonyolult ember. A szakmámhoz értek, a többi meg nem nagyon érdekel. Lehet, hogy ostobaságot mondok, de ez a csaj olyan nyugodtan, szemrebbenés nélkül közölte velem, hogy szól a férjének, ha nem hagyom békében. Szóval becs szavamra azóta elképzelni sem tudom, hogy a férje adott az ilyesmire, mármint arra, ha netán lefeküdt valakivel. Az a csaj maga biztos és fölényes volt, tudott bánni a krapekokkal, nem engedte volna odáig fajulni a dolgot, hogy az a kis véznahapi csak úgy egyszerűen megölje. Nem tudom, jól mondom-e, amit mondani akarok, de az a kis pápa szemes pók akkor sem támadt volna rá, ha éppen az ágyban éri valakivel. Erre esküdni mernék, és mi más oka lehetett, hogy megölje. Azt hiszem, kissé félre ismertem magát, mondta Ádám. Lám, egészen értelmes dolgok jutnak az eszébe. Nem tudna ezzel kapcsolatban idézni valami kifejező slágerszöveget, mondjuk azt a mindent eltűrnék tőled, úgy szeretlek kezdetűt. Lebecsüli a slágert, mondta Csabi, és lebecsül engem is. Korán sem, csóvált a fejét Ádám. Az a baj, hogy pontosan ez motoszkál az én fejemben is. Gedeon valóban eltűrt mindent, türelme olyan volt, mint egy folyó, amely simára csiszolja a köveket. Esze ágában sem volt összetörni azt, amit formálni akart. Sajnos, ez is slágerszöveg, dünnyögte Vidrócki. Magam is énekeltem, vagy százszor, mint simakő, csillámló fémetekkel, úgy simultál a tenyeremben. Ez véletlenül tetszetős is, mondta Ádám. Ki írta? Én. Bármilyen hihetetlen, el vagyok bűvölve, mint egy tinédzser. De még mindig nem felelt meg nyugtatóan arra a kérdésre, hogy tegnap délután 4:30-tól 5:30-ig hol tartózkodott. Most már miután tudja, hogy gyilkosság történt, vegye komolyan ezt a kérdést. Ne hivatkozzon a csukákra és a sárban cammogó volvójára. Csabit, úgy látszik, meglepte, hogy visszatértek ehhez a kérdéshez, mert ismét a bajuszát kezdte harabdálni. A csukákat valóban a csatornában fogtam a kasztóközségnél. Onnan 6 órakor indultam tovább, és 7:30-kor már Pesten voltam. Egy ismerősömnél töltöttem az estét. Ha szükség lesz rá, a nevét is megmondom. Most van rá szükség. Ciki, ennek az ismerősömnek is van férje. Várjon csak, ha jól emlékszem, még 8 óra előtt lemosattam a kocsimat a Petőfi hídnál. Mindig oda járok, ellenőrizheti. Rendben van így. Hagyjuk azt a csajt, nagyon cikis lenne, ha kihallgatnák. Rendben van, mondta Ádám. Csak az a baj, hogy Gedeonné tegnap 6 és 7 óra között tölték meg, így hát a kocsimosás és az ismerősnél töltött este, ha rossz indulatúan nézzük a dolgot, semmit sem ér. De én nem vagyok rossz indulatú, úgyhogy ha tiszta a lelki ismerete, aludja nyugodtan végig az éjszakát. És azt ajánlom, térjen vissza a csajokhoz, mert úgy látszik a férjes asszonyok veszedelmesek. Köszönöm a tanácsot, mondta Csabi, aki immár nem csupáni Rákóczi Ferenchez, hanem Zrínyi Miklóshoz is hasonlítani kezdett. De az az érzésem, nem minden nap gyilkolnak meg valakit az ember közvetlen közelében. No, dünnyögte Ádám, sohasem lehet tudni. Egyébként ismeri Gedeonék barátait. Nem, a céldoktor sem. Kiskövér, rózsaszínű ember. Ja, a malacka, őt ismerem. Nagyon beleesett tévába. Ezt meg honnan veszi? Az a csaj egyszer említette, hogy úgy mászkálok utána, mint a malacka. Ennyit tudok, egy szóval sem többet. De ezt a keveset is elég nehezen nyögte ki, mondta Ádám, miközben felkelt a karosszékből. A campari lényegesen több hasznomra volt, mint a felvilágosításai. Köszönöm, és ne haragudjon, ha egy kicsit nyegle voltam. Ilyen a természetem, és néha nem tudom leküzdeni. Nem tesz semmit, sóhajtott meg könnyebbülten Vidrócki. Csak hogy túl vagyunk rajta. Miután elbúcsúzott Vidróckitól, Ádám lesétált egy emeletet, és becsöngetett malacka ajtaján. Odabenn azonban semmi sem mozdult. Furcsa, gondolta, hiszen alig 1 órával ezelőtt érkezett haza. Úgy látszik, lankadatlanul sürögforog, pedig ma még beszélnem kell vele. Amikor kilépett a ház kapuján, éppen szembe találkozott dr. Schmidtnével, a kedves öreg hölgyel, és a túlságosan is barátságos Irsetterrel. Esti sétájuk végén jártak éppen, s Ádám megint kénytelen volt arra gondolni, ha 89 esztendős korában képes lesz 1 órás sétákra, igazán nem panaszkodhat majd. Sem köszvény, sem csúz, sem magas vérnyomás, sem szklerózis. Dünnyögte maga elé, mintha nem is ebben a világban élne. Ez a matróna elképesztően jó egészségnek örvend elhárította a kutya szeretetteljes közeledését, aztán Schmidtnéhez fordult. Asszonyom, nem látta véletlenül, hogy a gömbölyded és rózsaszínű úr merre hajtott el a kocsijával. Hiszen épp az előbb tért haza, mondta az öregasszony. Együtt néztük az ablakomból. Elfelejtette volna, nem. Csak közben, úgy látszik, ismét távozott. Hiába csengettem a lakása ajtaján. Sajnos, tanástalan vagyok, ingatta a fejét az öreg hölgy. Csak egy rendőrkocsit láttam. Bár az az igazság, utunk a bokrok között félre eső zugokon át vezet. Kedvezni kell a kutyámnak, így hát a rózsaszínű úr részrevétlenül távozhatott. Meghívhatom hozzám, míg netán hazatér. Lekötelez, hajolt meg Ádám 19. századi merevséggel. De még van egy-két elintéznivalóm. Bízom abban, hogy az elintéznivalóit sikerrel intézi el. A kutyusnak is nagyon jól sikerült a mai séta. Sok bokrot tisztelt meg és alkalma nyílt rá, hogy megugassa a holdat. Az öreg hölgy Ádám kezébe helyezte apró, pergamen simaságú kezét. Hát Isten áldja, uram, mondta búcsúzóul, és ha szüksége van az éles szememre, ismét keressem fel. Éjfélkor térek nyugovóra és hétkor kelek. Azzal kutyáját maga után vonzolva feltipegett az oszlopokkal díszített fehér lépcsőn. Ádám pedig elindult a szélső körház felé, ahol tudomása szerint Tornyai lakott. Talán ott találom Malackát is, gondolta. Hiszen a barátoknak ilyen nehéz pillanatokban egymás mellett van a helyük. Az a ház a domboldalon valamivel magasabban helyezkedett el a másik kettőnél. A garázsajtóktól betonút vezetett befelé, a gyalogosok számára azonban lépcsőt vájtak a meredélyen. Amikor Ádám kilépett az utcai lámpák fényköréből, tömör sötétség vette körül, mintha ez a táj hirtelen kiszakadt volna a nagyváros tömbéből. A házak mögött kezdődött az erdő, s távolabb a fák fölé egy meredek, hófehér sziklafal toronyott. A lépcsősor tetejéről nagyszerű kilátás nyílt a városra, látni lehetett a hidak lámpa során a kivét, a kivilágított épületeket, az utcák fénypöttyös hálóját. A levegő tiszta volt és hűvös, párolgott az ázott földszaga. Sötét árnyékok libegtek idefönn, a ház még nem illeszkedett bele a tájba, gödrök és földhányások vették körül, a domboldal csupasz falában fekete tárgyak meredeztek. A felhők mögül kibukkant a hold, ezüstös fényt vetett a tócsákra, átvilágított a fák csupaszágai között. Odalent a kerítés mellett megmozdult valami, mintha árnyék suhant volna át a kőrakásokon. Nesz alig hallatszott, csak alig kivehető surrogás. Egy földbe süppett betongerenda végénél sárga fénypont villant meg egy pillanatra, aztán gyermeksíráshoz hasonló sikoly hallatszott. A fénypont eltűnt. Macska, gondolta Ádám, csak egy holdfénytől megbódult macska. Eszébe jutott Jakab őr nagy évődése. Tényleg, most én is magányosan kószáló macskára hasonlítok, járkálok jobbra-balra értelem nélkül csupán azért, mert Gedának ártatlan és szomorú a szeme. Kószálok, de nem jutottam előbbre egy lépéssel sem. Rettenetesen fogom szánni magam, ha végén kiderül, hogy mégis csak Geda a gyilkos. Vagy netán Vidrócki, csak azért, mert Gedeonné nem úgy viselkedett, mint a kis csajok. Malacka, malacka. Kár volt engem belerángatni ebbe az ügybe, olyan üres a fejem, mint egy kiszáradt malteros gödör. Mintha kavics koppant volna odalent. Eltűnt a hold, eltűnt minden árnyék. Teljesen meghibbantam, dünnyögte Ádám. Folyton az az érzésem, mintha figyelne valaki. Megcsóválta a fejét, az órájára nézett, emlékezetében rögzítette. 3:30 aztán belépett Tornyai ékházának kapuján. Az épület pontos mása volt a mellette levőnek, még a falburkolat mélyvörös, erezett márvány színe is megegyezett. Két szinten 4 lakás, alul pedig a garázsok, a fotocellával és a belső lépcsőkkel. Az emeleten a baloldali ajtón egymás alatt 2 névtábla állt. Dr. Lehotai Dóra adjunktus és Tornyai Béla szobrászművész. A címekből, úgy látszik, sosem elég, gondolta Ádám. Semmiatt olykor a névtáblák is elkülönülnek. Ott szemben az öreg hölgy a férje címeit és rangját őrizgeti, itt meg, íme, szegény szobrászművésznek oda kellett írnia, hogy ő bizony, szobrászművész, nem csupán az adjunktus nő férje. Bentről, mintha szóváltás foszlányai szűrődtek volna ki. Dér Ádám jól tudta, hogy a hallgatózás épp úgy illetlenség, mint a leskelődés, de a gyilkosságot még nagyobb illetlenségnek tartotta, így hát megállt a keze a csengőgombja előtt. Vett tudomásul, hallatszott egy női hang. Igenis meglátogattam. Végtére mégiscsak a testvérem. A férfi hangja közelebbről hallatszott, mintha az, aki beszél, az előszobában állna. Persze, hogy az, egyáltalán nincs ellene kifogásom. És, ha 3 nappal előbb hazajövök, csak úgy váratlanul, az Isten tudja, nem lett volna-e neked sokkal kellemetlenebb. Nyugodj meg! Édesem, most ez a szörnyűség úgyis. Hát nem tudtatok vigyázni, és a barátjának mondjátok magatokat. Nem vettetek észre rajta semmit. A legutóbbi időkig nyugodtan viselkedett. És neked nem tűnt fel, hogy Éva nem jelentkezik. Máskor is előfordult már. Elfoglalt ember vagy, igaz? A barátaidra pedig fütyülsz. Tegnap délóta egyfolytában kerestük malackával. Mindegy, vált élesé a női hang, Éva tulajdonképpen megérdemelte. Ne beszélj így, te is tudod, tönkretette Gedát, megalázta, darabokra törte, feltrancsírozta a tehetségét. Tudod, mit beszélnek az intézetben arról az emberről? Többet tud, mint az összes gyógyszervegyészünk együttvéve. Nagy ember lehetett volna, és most már nem egyéb, mint egy darab rongy. Én megmondtam előre, ne beszélj már, hiszen majdnem 50 éves. Aki valamire képes, az ennyi idős korában már a csúcson van. És te, elfeledkezel magadról. Csak 7 évkor különbség van köztetek. És mondd csak, mire vitted. Amit csinálok, az jó, ezt te is tudod. A körülményekről nem tehetek. Amit Geda csinál, az is jó. És ő talán tehet a körülményeiről. Úgy beszélsz, mintha szerelmes volnál bele. Évek óta hallgatom, hogy áradozol az intelligenciájáról, a tehetségéről. Talán nem igaz, bámulsz rá, mint egy bakfis a professzorára. Folyton csak a Geda így, a Geda úgy. A legragyogóbb tehetség, hívták a Lomonoszov Egyetemre, a műanyag kutatásban lepipálja az amerikaiakat is. Most megkiderül, hogy Éva tönkretette a tehetségét. Miért nem akadályoztad meg? Miért nem szóltál időben? Megtettem, amit ellett tőlem, de te, telefonberregés hallatszott. A hangok elhalkultak, Ádám megnyomta a csengő gombját. Konyba fésült hajú, szemüveges, finom arcú nő nyitott ajtót. 30-35 esztendősnek látszott, s nagyon szépnek találta volna az ember, ha a szája egy icipicivel nem vékonyabb a kelleténél. Kit keres? Kérdezte, a hangjában még az előbbi szóváltás feszültsége csengett. Tornyai urat, gondolom, ön a felesége. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Dér Ádámnak hívnak, fáradjon bejjebb, mondta az asszony. A férjem már említette önt. De nem tudtuk, hogy ma este eljön. Tulajdonképpen mal bocsánat, a barátjukat, a céldoktort keresem, de nem találtam otthon. Gondoltam, hát ha átszaladt magukhoz. Tornyai jelent meg a hallajtóban. Az arcán meglepetés és öröm futott át. Jókor jön, mondta, éppen veszekedtünk. A feleségem azzal vádol, hogy magára hagytuk Gedát. Jöjjön, legalább megmutatom a műteremet is. Jó hírt hozott. Nem hoztam se jót, se rosszat. Mala elnézést, az ügyvéd úrral akartam szót váltani. Mondja csak nyugodtan, hogy malacka, mosolygott az asszony. Különben egyszer csak kitörik a nyelve. Mi is így hívjuk, senki sem veszi rossz néven. Az arca még jobban megszépült, feloldódott a száj keménysége, két oldalán gödrös kék támadtak. Vegye le a kabátját. Lehet, hogy malacka éppen ide jön. Nem jön ide, mondta Tornyai. Most telefonált, Ádámra nézett. A legjobb vicc, hogy ő meg magát keresi. Valami fontos közlendője van. Az előbb szinte fuldoklott az izgalomtól. Hol van most? Nem tudom. Erről nem mondott semmit. De otthon nincs, annyi biztos. Tőlünk rálátni az ablakára, és az ablak sötét. Azonnal észrevesszük, ha hazajön. A halban nyitott bőröndök álltak. A székekre dobva néhány női ruhadarab hevert. Alig másfél órája érkeztem meg, mondta az asszony. Ne nézzem körül. Még arra sem volt időm, hogy kipakoljak. A legjobb lesz, ha tényleg átmegyünk a műterembe. Hozok kávét és valami harapnivalót. Tud valamit Gedáról? Honnan jutott eszébe a rendőröknek az a képtelen ötlet, hogy Évát ő ölte meg? Sajnos, nézett rá Ádám, bárkit vádolnak gyilkossággal, először képtelenségnek tűnik. Legalábbis az ismerősei megdöbbennek. Tud valakit Geda helyett ajánlani? Az asszony szája most ismét keskenyebbnek tűnt a kelleténél. Arca szigorú és zárkózott lett. Senkit sem tudok ajánlani, suttogta. Senkit. Nem akartam megbántani, mondta Ádám, és Gedát sem. Épp úgy nehezen tudom gyilkosként elképzelni, akárcsak ön. De minden ellene szól. Ezért kérdeztem az előbb, ismere valakit, akiről bármilyen nyakatekert módon, de hihetőnek tartja, hogy Gedeonnét megölte. Nem, sóhajtott Tornyainé, egyszerűen nem fér a fejembe. Már az is hihetetlen, hogy Éva halott. Beléptek a műterembe. A hatalmas helyiség félkör alakban üvegfalával a városra nézett. Középütt egy drót vázált, majdnem a mennyezetig nyúlva. Itt-ott rászáradt a gyakcsomók borították. Középütt nem építettük be a falat, szólalt meg Tornyai. Két szoba helyét foglalja el ez a műterem. De úgy tervezem, nyáron a balatoni telkünkön dolgozom majd, van ott egy hatalmas fészer. Mennyibe került ez a lakás? Kérdezte Ádám. 2 millióba, mondta az asszony. Ugyanannyiba, mint Gedáéké. Az életünk vágya volt, szólalt meg Tornyai, az utolsó fityingünk is ráment. Hozom a kávét, nézett Ádámra az asszony. Egy pillanat, addig, ha lehet, ne is beszéljenek Gedáról. Hol volt a felesége? Kérdezte Ádám, amikor Tornyainé mögött becsukódott az ajtó. Brüsszelben, 10 napot töltött ott. Ma érkezett haza. Igen, ma délután. Repülővel. Igen, mondta Tornyai. Azt hiszem, Prágán keresztül. Emlékszik rá. Tegnap, amikor először találkoztunk, azt mondta, hogy csütörtökön este Gedánál járt. Persze, emlékszem. Ádám körbesétált a műteremben. Figyelmesen szemügyre vette a polcokon elhelyezett kis lasztikákat és kerámia figurákat. Szépek, mondta. Bármilyen aprók is, van bennük erő. Szinte a robbanásig feszülnek. Hogyan csinálja ezt? Nem tudom. Azt hiszem, az ilyesmit senki sem tudja. Köszönöm a dicséretet. Az eleve nem betalált. Megengedi, hogy rágyújtsak. Tessék, nyugodtan. Ha akar, a földre is hamuzhat, amúgy is tele van törmelékkel. Ez a legjobb, mutatott Ádám egy ujjként meggörbült figurára. Prométheusz, mondta Tornyai. Egy kicsit kétségbe esett Prométheusz. Bocsásson meg. Majdnem elfelejtettem. Említette, hogy Geda lakásán csütörtök este dohány szagot érzett. Először arra gondolt, hogy Éva van ott. Nem emlékszem, ingatta a fejét Tornyai. Lassan megfordult, és kibámult az üvegfalon a város fényeire. Nem emlékszem, hogy ilyesmit mondtam volna. Akkor még nyilván nem tudta, hogy Éva halott. Most pedig tudja. Higgye el, mindegy. A cigaretta végeket megtalálta a rendőrség, ha ön hallgat is erről, nem sokat számít. Ne haragudjon, akkor sem emlékszem. Megértheti. Kitől hallotta azt, hogy Geda 2 évvel ezelőtt majdnem megfojtotta a feleségét? Gedától. Várjon csak. Évától. De ő nem akarta Gedát bajba keverni, csak rettenetesen megijedt. Aznap látta a nyomokat az asszonyakán. Amikor Gedát kórházba vitték. Nem emlékszem, de alig hiszem, hogy aznap lett volna. Inkább napokkal később. Talán akkor tájt, amikor Gedát kiengedték. Éva akkor panaszkodott nekünk, hogy fél tőle. Jobban mondva csak Dórának panaszkodott. Ők ketten, Gedeonné és az önfelesége, kedvelték egymást. Jobban, mint ahogy a barátnők általában egymást kedvelik. Most, sajnos, nem mond igazat, dünnyögte Ádám. A férfi visszafordult az üvegfaltól. Sajnos, tényleg nem mondtam igazat. A szemén mosoly futott át. Hátulról érte a fény, az arcán most ugyanaz az erő feszült, mint a szobrain. Éva tudálékosnak tartotta a feleségemet. Dorka pedig felületesnek és könnyelműnek ítélte Évát. De azért nagyon jó barátnők voltak. Ezt komolyan mondom, a nők sohasem becsülik túl sokra egymást. A felesége ugyanabban az intézetben dolgozik, mint Gedeon. Igen, azt hiszem, 13 éve dolgoznak együtt. Dorka, miután elvégezte az egyetemet, oda került. És ők ketten nagyra becsülik egymást. Igen, bólintott Tornyai. Őszintén szólva én néha már-már féltékeny voltam Gedára, bár jól tudtam, az ő viszonyuk nem férfi és nő viszonya. Hanem, furcsákat kérdez, szeretnék eligazodni. Apalány, vagy tanár-tanítvány viszony. Ilyesféle. Dorka nagyon szereti Gedát, bizonyos szempontból jobban, mint engem. Milyen szempontból? Bármilyen furcsa is, azt hiszi, hogy erősebb nálam. Vagy többre képes, mit tudom én. Talán azért, mert ezek a szobrok általában a nyakamon maradnak. Most nagyon agódik. Gedáért. Igen, sohasem mutatja, ha agódik. Keskenyebb lesz a szája, ennyi az egész. És nem hiszi el ezt a szörnyűséget Gedáról, bízik abban, hogy a tévedés előbb-utóbb kiderül. Racionálisan gondolkozik. De szerintem azért tele van aggodalommal. A halban megcsörrentek a kávés csészék. Most beszéljünk másról, szólalt meg Tornyai egészen halkan. Nem venné jó néven, ha megtudná, miről volt szó. Ez a szobor is szép, emelt le a polcról egy furcsán összegörbült, tűzben megfacsarodott és salakossá égett plasztikát Ádám. Honnan van magában ez a szorongás? Az ajtó kinyílt. Tálcával a kezében Tornyainél lépett a szobába. Ne azonosítsa velem a munkáimat, mondta a szobrász. Keresek valamit, de nem magamat keresem. Ugye, Dorka, a Ivonuk Lein Saf képlete ennél sokkal egyszerűbb. Pillantson ki Malacka ablakára, szólalt meg Ádám. Hát ha már hazatért. Nem, még mindig sötét az ablaka. Üljön le, és igya meg a kávéját. Fordult Ádámhoz az asszony. Mondja el, mi van Gedával. Találkozott vele. Találkoztam. Sokkal jobban tűri ezt az egészet, mint gondolnák. Nem roppant össze, nem. Mondta Ádám, aztán tűnődve az asszony arcába nézett. Miért nem szerette maga Gedeonnét? Honnan veszi, hogy nem szerettem? Jó, hát akkor tegyük fel. Szerette, de egyetlen szóval sem kérdezte eddig, hogy vele mi történt. Tudom, hogy meghalt. Béla ezzel fogadott. Elmondta azt is, hogyan halt meg. Valaki nyilván megölte. Hol? Mikor? Nem tudom. Miképpen? Azt sem tudom. Egy hegyes, árszerű eszközzel szíven szúrták. Mindössze egy csepp vérre folyt el. Egy vízmosásban találtak rá. Míg beszélt, tűnődve nézte az asszony halványuló arcát és elkeskenyedő ajkait. Hát ezért gondolom, hogy maga nem szerette. Mit mondjak? Suttogta az asszony. Mi köze ennek az egésznek az én szeretetemhez? Hirtelen élessé vált a hangja, fordult Tornyai Ádám felé. Vegyük úgy, hogy mostantól kezdve nem társalgunk, hanem felelünk az ön kérdéseire. Bocsásson meg, mondta Ádám, nem akartam a feleségét megbántani. De én egy gyilkost keresek. Akaratomon kívül csöppentem bele ebbe az ügybe, de most már visszaút nincs. Se nekem, se másnak. Nem önökről van szó, hanem arról az asszonyról, akit megöltek. Szeretném tudni, hogy a feleségének mi volt a kifogása Gedeonné ellen. Geda miatt volt ellene kifogásom, mondta az asszony. Miért? Soha se szerette. Sőt az utóbbi időben szinte fitoktatta a közönyét, vagy az utálatát. Láttam, hogyan kínozza Gedát, az meg csak tűrte, napról napra öregedett, a szemünk láttára lett egyre kisebb és gyámoltalanabb. Néha arra gondoltam, Éva előbb-utóbb megöli ezzel a viselkedéssel. Végül másképpen történt, mondta Ádám. Gyötörte, semmibe vette. Amikor alkalma nyílott rá, még előttünk is gúnyolta. Volt szeretője, Évának. Kérdőn a férjére nézett. Igen. Barátnők voltunk, így hát egyszer csak úgy, per tangentem közölte velem, hogy lefeküdt azzal az énekessel. Még nevetgélt is rajta, maga is tudott erről, fordult Ádám Tornyaihoz. Igen, Dorka elmondta nekem, más viszonyairól is beszélt. Nem, mondta az asszony, csak ezt az egyet mesélte el. Mikor? Talán egy hónappal ezelőtt. Miért feküdt le Vidróckival? Csak úgy, dünnyögte Tornyai. Megsértődött Gedára, ennyi elég volt. Furcsa, mondta Ádám. Aki ilyesmit csak úgy, különösebb ok nélkül megtesz, az nyilván megteszi okkal is. És Vidrócki nem volt a szeretője. Tulajdonképpen fütyült rá. Talán még Gedát is többre becsülte. Honnan tudja ezt? Kérdezte Tornyai. Beszéltem Vidróckival. Hát ezek miatt? Suttogta az asszony. Ezek miatt a dolgok miatt volt ellene kifogásom. Ezért nem szerettem. Geda pedig mindebből semmit sem akart észrevenni. Figyelmeztette talán. Nem. Dehogy is figyelmeztettem. És Malacka? Kérdezte Ádám, ő is tud Vidróckiról. Aligha, mondta Tornyai. Malacka semmiről se tud. Imádta Gedát és Évát is, szentül hitt abban, hogy a házasságuk előbb-utóbb rendbe jön. Egyformán imádta őket. Mire gondol? Emelte fel a fejét Tornyainé. Talán arra, hogy Malackával is lefeküdt. Ha a kedve éppen úgy hozza, megtette volna, mondta Ádám. Szó sincs róla, ingatta a fejét Tornyai. Ha ezt komolyan gondolja, teljesen félreismeri. És Malackát is. Mondta az asszony. Malacka beérte annyival, hogy a közelében lehetett. Ha fürdőruhában látta, elpirult és lesütötte a szemét. Szóval Malackáról elképzelhetetlen, hogy férfi, ezek szerint nővel még életében nem volt dolga. Azt nem mondtuk, szólalt meg Tornyai. Csak Évát tekintette megközelíthetetlennek. Számára az is volt, így hát eleve lemondott róla. Azt hiszem, mondta az asszony, eszébe sem jutott. Ilyen pedig nincs, ingatta a fejét Ádám. Egy férfi olyan lehet, mint a leveli béka, egy nő pedig olyan, mint az égbolt, hiába a leveli béka azt hiszi, hogy előbb-utóbb repülni is megtanul. Olyan szerelem, amiről beszélnek, nem létezik. Csak alkalom kell ahhoz, hogy valaki megközelítse a megközelíthetetlent. És Malackának elegendő alkalma volt. És tudják-e, hogy egy ilyen kis rózsaszínű emberkében miképpen gyülemlik össze és sistereg a vágy? A pochhoz lépett és levette a furcsán torz, különös színekben lángoló kis lasztikát. Összeégeti, mint a tűz ezt a kis agyagdarabot, feldújja, elferdíti. És aztán egyszer csak robban. Tudják maguk, hogy néha milyen tutyimutyi gömbölyded emberkék a szatírok és a kégyilkosok. Mire gondol, az asszony hangja majdnem sikoltott. Hiszen ez képtelenség. Valóban az, mosolygott Ádám, ugyanis Gedeonné tegnap este 6 és 7 óra között tölték meg, az időtáj viszont mi ketten, a férje ura és én, együtt voltunk Malackával, szinte fogtuk egymás kezét. Hála Isten! Suttogta Tornyainé. Akkor meg mire volt jó az egész? Csak arra, hogy semmit se higgyenek lehetetlennek. Ám nem tudjuk, mit csinál tegnap 6 és 7 óra között Geda, Vidrócki és még néhány millió ember. Közöttükön is, asszonyom. Persze, ostobaságot kérdezek, hiszen Brüsszelben volt, csak ma érkezett meg repülőgépen. A keskeny száj mellett konokvonás jelent meg. Nem, tegnap már nem voltam Brüsszelben. Kiskörösön voltam a nyomorik mostoha bátyámnál. Két napot töltöttem ott. A repülőtérről haza se jött. Nem. Mikor elutaztam, a kocsit kint hagytam Ferihegyen. Ez régi szokásom. Külön kocsija van. Igen. A férjem Zsiguliát ismeri, az enyém Stejpuh. Hájem, dünnyögte Ádám. Meglehetős jó módban élnek. Örököltünk, mondta az asszony. Az apám neves sebész volt. Szép vagyon maradt utána. és a bátyámtól is kaptunk pénzt, amikor megvettük ezt a lakást. Mennyit? Fontos ez, nem? Mondta Ádám. Nem túlságosan fontos. 500 000 forintot? Szólalt meg Tornyai. Azt hiszem, nincs ebben semmi titkolnivaló. Nagyon szereti a húgát. Ennyire szereti? Csóválta a fejét Ádám. Az előbb, mintha azt mondták volna, hogy nyomorik. Neki magának nincs szüksége pénzre. Amíg nem történt vele az a baleset, egy nagy szakszövetkezett főagronómusa volt Kiskörös közelében. És gondolom, maga is tudja, az bortermővidék. Az emberek ott nincsenek pénzszűkében. És azt a 500 000 mi amúgy is visszafizetjük. Értem, mondta Ádám, de hát ennek nyilván semmi köze Gedeonékhoz. Csak meghökkentett, hogy az a hely, ahol Évát megölték, alig 30 kilométernyire van Kiskőröstől. Az ilyen véletlenek mellbe vágják az embert. Hol ölték meg? Kérdezte az asszony elkékült szájjal. Van itt valami térkép? Kérdezte Ádám. Azt hiszem, van egy autóatlasz, mondta Tornyai. Felállt, a polchoz lépett. Igen, jól emlékeztem. Kiterítette a térképet az asztalon. Nézzék, mondta Ádám. Itt Kunszent Miklós alatt, Kunadacs községtől kissé nyugatra, itt keresztezi az úgynevezett kiskunsági csatorna az országutat. Pontosan itt, mutatott a térképre, egy zsilip alatt bukik át a víz, és a csatorna partján ösvény vezet, a szélén nyírfák állnak, kissé odá pedig egy erdőcske kezdődik. Nos, itt feküdt a holttest, nyilvánvalóan itt ölték meg Gedeonnét, mert a nyírfára vér spriccelt. Ez a hely alig 20 méterre van a betonúttól. Elhagyott környék, kicsi a forgalom. Talán ismerik is ezt a vidéket. Ismerjük, nyögte az asszony. Most hazafelé is átjöttem a zsilip fölött a kőhídon, arra az erdőre is emlékszem. Jézus Mária, hiszen egyszer egy délután töltöttünk el ott Gedeonékkal, velünk volt Malacka is. Azt hiszem, a gyilkos alaposan megfontolta, miért pontosan ott, annál a zsilipnél végez áldozatával. Bámulta a térképet Ádám, és a hangja olyan volt, mintha valami bohókás történetet mesélne. Az a hely számára is ismerős lehetett, vagy legalábbis hallott róla. Megmondaná nekem, fordult az asszonyhoz, miért nem solt felé jött haza a főúton. Szeretem azt a vidéket, és a szabadszállás Kunszent Miklósi úton alig van forgalom, mondta Tornyainé. Meg sem fordult a fejemben, hogy erről valamikor még számot kell adnom. Véletlenül nem találkozott Kiskörösön Vidróckival. Kivel? A hangélessé, türelmetlenné vált. A beaténekessel, aki olyannyira hasonlíti Rákóczi Ferenchez, mint a pulyka tojás. Miért lepődött meg ennyire? Hiszen az előbb már volt róla szó. Elképesztő, mondta az asszony. A hangja ismét nyugodtan csengett. Hogy került volna oda Vidrócki? Bajáról jött hazafelé pénteken délután, és Akasztóközségnél megállt horgászni. Ez a csatorna csudára kanyarogám, mindenki belebotlik. És, ha a térképre néz, rá kell jönnie, hogy Rákóczi Ferenc igenis áthaladt a Volvójával Kiskörösön. Különben hogyan került volna Bajáról Akasztóra? Valóban, mondta Tornyai, és ha a mellékutat választotta, ő is érintette a gyilkosság helyét. Nem találkoztam Vidróckival, szólalt meg az asszony, és nyelvével megnyalta keskeny száját. Kiskörösön nem találkoztam senkivel. Lehet, mondta nyugodtan Ádám, de fordítva is lehet. Miért? Talán Vidrócki ezt állítja. Nem, nem, eszébe sem jutott ilyesmi, de hát ez köztünk szóba sem került. Tornyai fölállt, az ablakhoz lépett. Az arca most olyan volt, mintha fémből formálták volna. Az áll kapcsán megfeszültek az izmok. Gyanakszik, gondolta Ádám. Megérintette a kétség. És most már egyikük sem kérdezi, mi van Gedával. Mintha megfeledkeztek volna róla. A szobrász lassan megfordult. Fénytelen szemében már nem volt indulat. Lehet, hogy az embert valóban mellbe vágják az ilyen véletlenek, mondta tagoltan. De ha akarja, én megesküszöm rá, hogy a feleségem még véletlenül sem találkozott Vidróckival. Kíván még tőlünk valamit. Tegnap ön jött hozzám, hogy segítsek. Nézett rá Ádám, és a szeme enyhén gúnyos volt. Most meg kissé morózusan azt kérdezi tőlem, hogy kívánok-e még valamit. Sajnos, a tapintatgyilkossági ügyekben nem a legfontosabb szempont. És engem a túlságosan is kanyargós csatorna esete valóban meghökkentett. Váratlanul ért, ha hiszi, ha nem. Persze a gyilkos lényegesen tapintatlanabb és rámenősebb nálam, ezt is elhiheti. Bocsásson meg, mondta Tornyai, és nagyot sóhajtott, mintha a felgyülemlett feszültséget fújná ki magából. De bennünket ez az egész épp úgy váratlanul ért, mint önt. Ugyanis a feleségemnek fogalma sem volt arról, hol ölték meg Évát. Az asszony remegő kézzel tette vissza a csészéket a tálcára. Hallani lehetett a porcelán csilingelését. Aztán csend ereszkedett a szobára. Mintha a mozdulatlan, hűvös este beszivárgott volna az üvegfalon. Malacka még mindig nincs odahaza, szólalt meg tompa hangon Tornyai. Az asszony felemelte a tálcát, és kiment a szobából. Nagyon csendes lett, gondolta Ádám, elveszítette a biztonságát. Ő is felállt az asztal mellől, s most valóban magányosan kószáló macskának érezte magát, aki előtt bezárulnak az ajtók is, aki számára titkokat rejt a ringó rengő rengeteg. Kellemetlen beszélgetés volt, mondta. Magam sem számítottam rá. Mit tegyünk? Mosolygott kényszeredetten Tornyai. Nem maga a hibás, mi rántottuk bele, malaszka meg én. De talán az, amit közölni akar magával, majd eloszlatja a félreértéseket. Becsengetek hozzá, mondta Ádám. Hát ha csak elaludt. Néha az izgalom elálmosítja az embert. Próbálja meg, dünnyögte Tornyai. De malacka éjfél után kettőig olvasni szokott. Nem éppen aluszékony természet. Kikísérte az előszobába Ádámot. Sajnálom, mondta búcsúzásnál, és remélem, hogy hamarosan elfelejtjük ezt a kényelmetlenséget. A feleségemet nagyon kínosan érintette a Vidrócki féle história. És önt. Engem talán kevésbé, és most meg már átfutott rajtam. Ostobaság, az asszony lépett ki a konyhából. Az arca sápadt volt, de a szája szegletéből már eltűnt a keserű, ellenséges vonás. Bocsásson meg, mondta. Megértem, hogy mindazt meg kellett kérdeznie, amit kérdezett. Segítsen Gedán, ha tud, mégsem felejtette el, gondolta Ádám. Az asszonyra nézett, és hangosan hozzátette. Megpróbálom. Most megint szétnyílt a keskeny száj, szemén halvány mosoly futott át, arca ettől teltebb lett, megszépült, elevenné, s gyöngéddé változott. Ha sikerül segítenie Gedán, akkor megköszönöm, hogy kínos pillanatokat okozott nekem a kérdéseivel. Nem számítok köszönetre, mosolygott Ádám, hiszen túlságosan is szeretem a mesterségemet. Ismét végig ballagott a domboldalba épített lépcsősoron, egy pillantást vetett az öreg hölgy ablakára. Kékes fény szűrődött ki onnan, a túlságosan is éles szemek nyilván most a tévéképernyőjét figyelték. Ádám sokáig csengetett malacka ajtaján, de a lakásban megint nem mozdult semmi. Egy pillantással meggyőződött arról, hogy a Wertheim zárban belülről nincs bent a kulcs.